A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a nap vendégét. Beszélgetőtársam továbbra is Kovács Krisztina, művészettörténész. Még a beszélgetésünk elén említetted, hogy tulajdonképpen véget ért a művészettörténet. Akkor meg akartam kérdezni, csak elfelejtettem, most pótolom, hogy korrekt volt a művészettörténet? Tehát vannak nagy tévedései, vagy az, akiről mi azt hiszük, vagy úgy tudjuk, hogy ott van a kánonban is legjobbok között van, az valóban annak ott a helye, és hogy voltak-e olyan tévedések, hogy nem kerültek be a kánonba olyanok, akiknek be kellett volna?
Ez egy folyamatosan mozgó dolog szerintem. Tehát ahogy említettem, ez, hogy visszatekintünk a művészet folyamára, a művészet történetre, szerintem önmagunkat is revidiáljuk ezzel, amit ugye korábban is mondtam, hogy visszatekintettünk a konceptuális művészetre, minimál árt, aztán az új festészeti tendenciák 80-as években. Tehát, hogy kell egyfajta idő, amíg rá tudunk tekinteni az előző korszakokra. Ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, tehát ugye művészetről beszélünk, rengeteg alkotó van a világban, szerintem az is nagyon fontos feladata a galériáknak, és a mi galériánk ezt is teszi, hogy felfedezzen újra olyan művészeket, akik mondjuk nincsenek most benne a kánonban. Olyan alkotók, akik tényleg zseniálisak voltak, és tényleg maradandót alkottak, de mondjuk látunk olyan művészeket, akik valóban nem a személyiségük nem volt olyan, hogy megnyilvánultak volna a közönség felé, introvertáltak voltak, lehet, hogy az önbizalmuk sem volt meg arra, és
pusztán például, emiatt lehet, hogy nem kerültek olyan polcra.
Igen, tehát például itt van Freund Vera, aki egy óriási felfedezés számomra, az életműve itt van nálunk a Nemes Galériában. Freund Vera az életének a nagy részét egy hétköznapi emberként érte le, tehát, hogy eljárt a munkahelyére, volt egy úgymond normális munkája, és otthon festegetett. És itt van egy hatalmas nagy életmű, fantasztikusan izgalmas és komplex világ, ahogyan megfesti a kompozícióit, kollázs részleteket használ, átgondolt, érzed rajta, hogy önazonos. Ha felismerhető, ha látsz egy Freund Vera képet, akkor felismered a többit is. Tehát, hogy bármi, az egész úgymond képlet adott lett volna, hogy ő mondjuk egy kanonizált művész legyen, de ha ma azt mondom, hogy Freund Vera, szinte senki nem hallott róla. Tehát ezért is fontos az, hogy most mondjuk mi elkezdjük utólag dokumentálni, feldolgozni ezt az életművet, bemutatni a közönségnek, mert ez is az érték átörökítés része, ami fontos a galéria feladatai között. De ugyanúgy, ahogy említettem korábban, hogy mennyire gyors az információ áradat, ugye itt van Bokor Miklós, bevallom, én Bokor Miklósról sose hallottam, mielőtt a Nemes Galériába mentem volna, pedig ő is egy páratlan életmű, 17 évesen ő túlélte a holokausztot, utána lett festőművész, kiment Franciaországba, és Franciaországban egy befutott művész volt. Komoly francia galériája volt, svájci galéria, kiállításai nyíltak, a Lyoni Szépművészeti Múzeumban is volt tárlata, a Centre Pompidou gyűjteményében is van képe, ami ugye az egyik legnagyobb presztízsű gyűjtemény oda bekerülni, és végtelenül megindító az egész életmű, elképesztően gazdag, látod utólag a különböző korszakokat, az, hogy hogyan nyúl a festéshez, az olajvászon képek, hogyan nyúl a papírhoz, egészen finom papírmunkái is vannak, és ő is, hát Paul Celannal, Yves Bonfoy-val, tehát az irodalom nagyjaival állt közeli kapcsolatba, szoros barátságban, még közös kiadványa is volt Yves Bonfoy-val, és itthon Magyarországon senki nem tudott Bokor Miklósról, addig, amíg a Nemes Galéria nem szervezett egy kiállítást, és nem mutatjuk be rendszeresen a műveit, és ha ez nem történne meg, akkor itt van egy életmű, ami megint így elvész, és és úgymond gazdátlanul lebeg a semmibe. Ezért szerintem megint csak visszautalva arra, hogy ez egy fantasztikus dolog, amikor az ember szakmai emberként, tehát művészettörténészként ilyen kincsekkel találkozik, és ilyen képekkel kerül kapcsolatba, és csodálatos az, hogy ez a folyamat, ahogy az ember felfejti ezeket az életműveket, belekerül a művész lelki állapotába, átérzi a művek, magáévá teszi úgymond egy-egy életművet, ami által én is gazdagodom, és ezt tovább tudom adni az embereknek, és ők is gazdagodnak, mert tényleg akár, ha már Bokor Miklóst említettem, az a festőiség, az a gondolati erő, ami ott van ezekben a képekben, tényleg páratlan.
Van közönsége, illetve milyen közönsége van most mondjuk a kortárs képzőművészetnek ma Magyarországon? Kell küzdeni azért, hogy látogassanak az emberek a galériákba, és hogy szem előtt legyen ez a művészeti ág, vagy ez egy teljesen rendben lévő dolog, és folyamatos az érdeklődés? Azt gondolnám, hogy már szóba hoztuk a kortárs zenét, akkor mondjuk a kortárs képzőművészet előnyösebb helyzetben van, mint mondjuk a kortárs zene. Te többen járnak biztosan galériákban, mint mondjuk ilyen koncertekre.
Igen, ugye ez azért lehetséges, mert van egy ilyen műkereskedelmi intézményrendszer, vagy galériás rendszer, aki évek óta ösztönzi az embereket arra, hogy jöjjenek, nézzék a kiállításokat, vásároljanak műveket. Tehát ugye itt 90 előtt nem volt semmi, 90-ben nyíltak és azután az első kortárs magángalériák, ez egy nagyon komoly ilyen tanuló időszak volt, hogy egyáltalán hogy lehet itthon, vagy hát hogy lehet egyáltalán műtárgyakat eladni, és hogy kell beárazni egy műtárgyat, tehát nagyon sokat kellett tanulnia az itthoni szintérnek, de hát most már ugye eltelt több évtized, vannak olyan galériák, akik akár 90 óta itt vannak, és hirdetik a kortárs művészetet. Azt gondolom, hogy ez egy folyamatos munka, mert hogy annyira nincs benne az oktatásban a kortárs művészet, a kortárs vizualitás. Sokan a mai napig még félnek belépni kiállító terekbe, erre már szó is van, vagy terminus, hogy küszöbfélelem. Tehát, hogy mindig is, szerintem ez mindig megmarad, hogy ösztönözni kell az embereket, és a fiatalokat is megszólítani. Legalábbis számomra ez mindig fontos volt, hogy jöjjenek a különböző iskolás csoportok, tartsunk nekik is tárlatvezetéseket. Most is a Nemes Galériában is vannak kifejezetten kisebbeknek gyerekfoglalkozások, amiket szervezünk, hogy megszokott legyen a kortárs közeg. Azért az érzékelhető, hogyha az ember elmegy külföldön egy kortárs kiállításra, múzeumi kiállításra, mennyivel szélesebb közönség van ezeken a helyeken.
Sokkal szélesebb? Látható külföldön?
Én azért szoktam látni, igen, hogy mondjuk családi program az, hogy elmenjünk egy kortárs kiállításra, és akkor ott a szülők, a kisgyerekek is olyan progresszív kortárs kiállításokra is elmennek, amit mondjuk itthon nem sűrűn lát az ember, hogy kisgyerekes családok mennek ilyen típusú kiállításokat megnézni. De azt gondolom, hogy azért ez nagyon sokat változott, tehát főleg a fiataloknál is látszik az, hogy mennyire nyitottak, hogy én azt gondolom, hogy azért a magyar kortárs közeg, és egyáltalán a művészeti közeg az egy nagyon élő dolog. Itt elképesztően fel van pörögve a piac végül is, ha azt nézzük, hogy minden nap nyílik egy kiállítás valahol, vagy akár egy nap mondjuk három megnyitó is van egy helyen, folyamatosan történnek a dolgok, performanszokat rendeznek, most már ugye egyre több helyen vannak ilyen összművészeti projektek, kapcsolódások, tehát élettel töltik meg a kiállító helyeket, programokkal töltik meg. Ez is azt a célt szolgálja, hogy minél többen jöjjenek, és nézzék az alkotásokat, kapcsolódjanak hozzájuk, és ez azért is van, mert tehát nagyon érdekes és izgalmas a magyar színtér abból a szempontból, hogy nálunk nagyon erős a gyűjtői tradíció, hogy képeket vagy műtárgyakat birtokolni, és velük együtt élni. Ez rendhagyó módon az egész 20. században erősen meghatározott zó volt, és ahhoz képest, hogy milyen kicsi szintér vagyunk, ahhoz képest ugye egy nagyon gazdag művészeti tradíció az, amit végigvonult az egész 20. századon. És ma ugye ez egy folyamatos motiváció is az emberben, hogy minél több embert megszólítson a kortárs művészeteknek, mert azért újra és újra el kell ültetni az emberekben ezt a vágyat, hogy mit jelent egy műtárgyal együtt élni. Hogy mit jelent egy olyan művel együtt élni, ami velünk kommunikál minden egyes napon, és nem egy áruházban vásárolt plakátot kitenni a falra, és itt most nem a nagy összegekről beszélünk, tehát ugye a visszatérve az értékre. Van, ugye itt kihangsúlyoztam az elején, és művészettörténeti értékről beszéltünk. Egy műtárgynak az értéke adott pillanatban nem feltétlenül jelenik meg pénzügyi szituációban, mert lehet, hogy ott van egy fiatal művésznek a munkája a faladon, ami mondjuk még most csak pár százezer forint, de hogy halad a művész előre az életműben, úgy mondjuk válik egyre értékesebbé a kép, amivel együtt élsz. Tehát, hogy itt most azt akarom kifejezni, és arra ösztönözni mindenkit, hogy fantasztikus fiatal művészek vannak körülöttünk, és elképesztő, izgalmas világok. Látszik, hogy mennyire dinamikusak, hogy gondolkodnak, hogy ott van a gondolatiság a műveikben, ami egy nagyon izgalmas esztétikummal is párosul sokszor, és ez nem az elérhetetlen kategória. És ugyanígy akár ott vannak a nyomatok is, amik ugye sokszorosított grafikai eljárással készült alkotások több példányszámban léteznek. Ezek is elérhető árakon mozognak egy-egy komoly művésznek egy-egy ilyen nyomata. Tehát, hogy igenis van lehetőség arra, hogy műtárgyal éljünk együtt. És nekünk az a feladatunk a Nemes Galériában, hogyha mondjuk bejön egy érdeklődő, akkor megtaláljuk azt a műtárgyat, ami őt megszólítja. Ami tényleg bevonza, úgymond. És ezért van az, hogy nem lehet csak befektetésként venni valamit szerintem. Vagy hát persze azt is lehet, mert mindent lehet, de az igazán izgalmas dolog az, amikor megtaláljuk azt a művet, amiben beleszeret az ember.
Na, csak pénzt ad ki, hanem a lelkét is odaadja, hogy értem.
Valóban, tehát egy műalkotásnak kisugárzása van. Az kikerül az ember otthonába, és vele van minden nap. És minden nap ránézünk arra a műre, és az ad valamit nekünk. Velünk van jóban, rosszban, és minél többet nézzük, annál inkább elmélyedhetünk benne, észrevehetünk dolgokat. Lehet, hogy mondjuk évekig nézzük a képet, és egyszer csak ott van egy új összefüggés benne. Tehát, hogy annyira megváltoztatja a látást is. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, ha már ugye a kortárs zenét is említetted, hogy sokszor lezárják magukat az emberek, hogy hát ők nem értenek a művészethez, nincs kapcsolódásuk, ők nem hallják, nem látják, amit kell. Ők nem, van, aki
néha hülyének lenni, nem baj, ha az ember hülyeséget kérdez, meg
így gond, van egyébként.
Én ezt vallom egyébként.
Teljesen egyetértek veled.
Tehát miért ne lehet lazán beszélgetni, akkor ilyen prémium, vagy nem tudom, ilyen művészetről.
Így
szerintem
van.
Ez tök jó.
Ugye azért vagyunk, hogy segítsünk, tehát, hogy, és ezzel tisztában van az ember, hogy mondom, ahogy kortárs művészet, az nem képezi ugye az edukáció részét, de hogy mármint ugye az iskolai tanulmányaink során, de hogy igenis, ha egy picit is nyitunk erre a világra, és akár képzőművészet, akár zene, változik a látásunk, és változik a hallásunk, és érzékenyedik. Itt az a kérdés, hogy vagy fontos kritérium, hogy jó minőségű művészeti élménnyel találkozzunk. Mert hogyha az ember rossz, úgymond, hát rossz képekkel veszi körbe magát, akkor az mondjuk ilyen, most ez nagyon nehéz megfogalmazni, de nagyon sarkosítva akarom mondani, hogy rosszul megfestett, elfestett, nagyon harsány, formailag sem jól kivitelezett művekkel veszi körbe magát, vagy akár ugye ilyen gics és ilyen álművészettel, de itt most hangsúlyozom, hogy álművészetről van szó, mert amit leírtam, az mondjuk magas művészetben is ott mondjuk harsány színeket használhat művész, és csúcskategória lehet az a kép, és tényleg hathat az embere, de az a lényeg, hogyha rossz képekkel veszi körbe magát, akkor az rossz hatással van a látására is. Míg ha elmegy kiállításokat nézni, jó képek veszik körül, akiben tényleg ott van ez a komplexitás, és a művésznek a lényege, akkor az új gondolatokat ad, inspirációt ad, érzékenyíti a látásunkat. Ugyanígy, hogyha lehet, hogy az ember először elmegy egy kortárs zenei koncertre, és így semmit nem ért az egészből, és ugye diszonáns is, nagyon-nagyon nehéz hozzá kapcsolódni, de ott is az a fontos, és manapság ugye sok ilyen van, hogy a kortárs koncertek előtt van egy ismertető. És ugyanúgy ezért fontos, hogy a galériában is ott vagyunk, lehet tőlünk kérdezni, hogy úgymond ismertetjük a műveket, és elmondjuk azt, hogy mi ezeknek a lényege. Mert hogyha már van egy kis információ, adunk egy kis utat, hogy mind kell elindulni, akkor már könnyebb a kapcsolódás, és könnyebben érti meg az ember. És akkor minél többet jár, a végén már ugye nincs is szüksége az adott illetőnek arra, hogy én mondjuk interpretáljam a kiállítást, már önmaga tudja befogadni a műveket.
Szerinted egyébként hibás a művészeti szakma, vagy művészi szakma, most nem csak a képzőművészetről beszélek, hanem mondjuk a zenéről, hogyha az egyszerű polgár, vagy egyszerű ember azt gondolja, hogy ő ehhez nem tud hozzászólni, tehát vétett egy hibát, a saját magát elefántcsonttoronyba zárt művészeti élet hibás azért, hogy nem merünk beszélni erről, vagy félünk megkérdezni dolgokat.
Szerintem ez a magyar mentalitás, hogy félünk.
Panaszkodunk is, hogy nem ismerik az én munkásságomat, de azért jó, hogy hiszen én vagyok az elit, én vagyok ott fönt. És én...
Jó, hogy már mint a művészek.
Igen, vagy a művészeket körülvevő szakma.
Hát, szerintem ez az elefántcsontorony maximum már csak egy-egy intézmény létezhet, tehát, hogy annyira az a lényeg, hogy megszólítsunk embereket, meg ma már a művész nem tud elefántcsontoronyba alkotni és elvonulni, mert van egy óriási igény a közönség részéről, hogy találkozzanak vele, hogy ő maga interpretálja a műveket. Tehát nagyon sokszor láttunk azt, hogy művészekkel tartanak tárlatvezetéseket, mert hiába vagyok ott, mint művészettörténész, hogy én elmondom, hogy mit akart a művész. Mégiscsak azért ez egy óriási dolog, és ez is a kortárs művészetnek egy izgalmas vonulat, hogy itt a művész, akit meg tudunk kérdezni, mert még él, és nem az van, hogy utólag kitaláljuk, hogy mit is akart.
Szívesen válaszol.
Hát jó esetben,
jó esetben. Most már az operaénekeseket az operaénekesek sem ott vannak fönt és elérhetetlenek, hanem ott is van egy ilyen közvetlenebb kommunikáció a fiatalabb generációnál mindenképp. Ez jelen van a képzőműszerben is, ugye?
Szerintem az, hogy vannak ilyen magángalériák, és az utcáról besétálsz ingyenesen megtekinthető kiállításokra, és ott van a művész, ott lehet vele találkozni, ez már feloldja önmagában ez a szituáció az elefántcsontornyot.
Szerinted utolsó kérdésként teszem föl, hogy mennyire van most becsatornázva a magyar kortárs képzőművészeti élet a nemzetközi körforgásba? Azok a folyamatok, amik nálunk jelen vannak és megfigyelhetőek, ugyanazok, amik mondjuk tőlünk nyugatabbra megfigyelhetőek? Ez így nagy általános, de talán érthető a kérdés.
Igen.
Mennyiben vagyunk másabbak, mennyiben vagyunk lemaradva, hol vagyunk jobbak? Foglalkozz ezzel? Szerintem te ezzel foglalkozol, hogy a nemzetközi körforgás az hogy néz ki?
Hát ugye ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, tehát azt lehet látni, hogy főleg a fiatalabb művészekkel sokkal erőteljesebb ez a becsatornázottság. Tehát az, hogy mondjuk a fiatalabb generáció már beszél angolul, el lehet vinni külföldre, kiállítani, és ott is meg tud nyilvánulni a közönségnek, ez is nagyon fontos, ahogy említettem. Tehát most már szükség van erre a kapcsolatra a közönséggel. Ugye nálunk Egy nagy lemaradásban indultunk, mondjuk ugye a nyugathoz képest, azzal, hogy nálunk csak 90 után jött létre ez a galériás rendszer és intézményi rendszer, és ez egy hosszú idő volt felépíteni. Az látszik, hogy nagyon sok ilyen irányú törekvés van. Számos olyan magyar galéria van, akik mennek külföldi vásárokra, külföldi kapcsolatokat építenek, partner galériáik vannak, cserek kapcsolataik, hogy magyar művészt visznek ki, külföldi művészt mutatnak be itt Magyarországon. Ezek óriási vállalások, mert egy-egy ilyen nagy nemzetközi vásáron megjelenni itt nagyjából ilyen 10 millió forintos beruházás alsó hangon sok esetben, és ilyen
ebbe
értékben.
Bele sem gondolunk, egy átlag ember nem gondol ebbe bele, de valóban.
Igen. Aha. Ugye a szállítás biztosítás, a standbérlet, a megjelenés nagyon, és ráadásul egy vásáron megjelenni olyan, mintha meg se jelent volna az ember, mert ott elkezd kapcsolatokat építeni, akkor kimegy még egyre, évenként investál ebbe, nem csak egyre kell elmenni, hanem akár többre is. Közben ugye a különböző, hogy említettem, vannak ilyen partnergalériás vagy galériás együttműködések nemzetközi szinten, múzeumi kapcsolatokat épít, tehát, hogy ahogy említettem, ez annyiféle vállalás, hogy itt mondhatom azt, hogy teljesen őrültek vagyunk, akik ezen a szintéren dolgoznak, mert hogy ezt akkor csinálja az ember, hogyha tényleg szívvel, lélekkel hisz abban, hogy a művésze, akit képvisel, az egy olyan minőséget képvisel, és már pedig igenis büszkék lehetünk a magyar művészekre, mert fantasztikus az a minőség, ami őket jellemzi, és az a gondolatiság, ami a képeikben ott van, vagy a műalkotásaikban ott van.
Uh-huh. Most ennyi fért bele az időmbe, köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk, a hallgatókat és nézőket pedig ösztönözünk, hogy járjanak a kortárs galériákba és látogassanak a Nemes galériába. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.